Már is azzal szeretném kezdeni, hogy én olyan vagyok, aki jelentkeztem, először vagyok közöttetek, éppen ezért rendkívül lámpalázos vagyok. Ha valahol majd megbicsaklik a hangom, vagy ilyesmi történik, akkor előre is bocsánatot kérek tőletek. Bemutatkoznom szükséges még, vagy már nem? Nem. Jó. Ha valaki szeretné, akkor nyitott könyv az életem, oda lehet hozzám jönni, és bármiről szívesen beszélek. Ha meg nem fogok beszélni, akkor meg az is jelenteni fogom valamit annak, aki kérdez. A mai témánkra szeretnék térni, ami egy nagyon messze ágazó és ugyanakkor nagyon szép téma, lelki otthonunk, a keresztény gyülekezet szerepe és fontossága. A lelki otthonunkról van szó, és ami nagyon izgalmas a mi időnkben, a napjainkban, hogy nagyon sok ember ilyen lelki otthon nélkül éli az életét, lelki hajléktalan. Nincsen lelki otthona sok embernek, éppen ezért nagyon izgalmas lehet ezzel a témával foglalkozni. A szerepével, a fontosságával a keresztény gyülekezetnek. A testi otthonunk az többnyire adott. Az többnyire van hova hazamennünk, tehát ha innen kimegyünk és becsukjuk magunk után az ajtót, akkor nem fogunk gondolkodni, hogy hova is menjek, hanem valahol egy kulcs csörög a zsebünkbe, a táskánkba is be tudunk menni. Nagyon jó lenne, és a mai alkalmunknak ez célja is, hogy amennyire tudjuk értékelni a testi otthonunkat, legalább ennyire meglássuk a lelki otthonunk fontosságát. Tehát segítség kíván ez a mai alkalom lenni egy eligazodáshoz, hogy tudjuk, hol van igazán Krisztusnak az a gyülekezete, az a gyülekezet, ahol lelki otthonra találhat egy Krisztus követő ember. És buzdítás is akar lenni, én nem szeretném ezt véka alá rejteni, hogy én magam is Jézus Krisztus követője vagyok, tehát nem papiparos, hanem úgy lettem lelkipásztor, hogy Jézus Krisztus követőjeként lettem az, és nagyon szeretném, hogy minél több ember megismerje őt, kövesse, és az ő sok-sok ajándékával gazdagodjon az élete. Úgyhogy erre buzdítani szeretnélek már most az elején, így is hallgassátok, mint amit minden mögött, ami elhangzik, van egy ilyen nem titkolt szándék. Szeretném, hogyha ti is követnétek Jézus Krisztust, hogyha otthonra találnátok abban a gyülekezetben, ami az övé, és már is tegyük akkor félre azt, hogy milyen felekezet, meg ez, meg az, meg hasonló problémákat. Majd visszatérhetünk rá, ha ez nektek kérdésetek, de én nem erre szeretnék koncentrálni. Hanem igazán az a cél, hogy egy olyan gyülekezetben találjunk lelki otthont, ami a Jézus Krisztusé. Három része is lesz a mai napunknak, amennyire értesültem, én így készültem, ami engem illet. Az első alkalom az, amikor most rá is fogunk térni erre a nagy témára, hogy egy kicsit megnézzük közelebbről, hogy mi is ez a keresztény gyülekezet, ezt érdemes szerintem egy kicsit vizsgálgatni, erről beszélgetni is, illetve legfőképpen ebben a témában a Szentírás tanulmányozni. Mindannyiótoknak szeretettel ajánlom, és örvendező szívvel ajánlom a Bibliát. Ez egy nagy Biblia tanulmány, elővenni, és na, mit tanít a Biblia, mit tanít a keresztény gyülekezetről. Mert ha eljöttök mi hozzánk, ott is van egy tanítás a budakalászi református gyülekezetbe. Ha elmentek egy másik református gyülekezetbe, az könnyen meg lehet, hogy ott egy másik fajta tanítás van. De ha elmegyünk egy másik fajta, ilyen-olyan-amolyan sokadik fajta gyülekezetbe, akkor ott az x-edik és x plusz egyedik számú tanítást is meghallgathatjuk, hogy mi is ez. Ezekben döntő bírónak tekintsük a Szentírást, vizsgáljuk így a gyülekezeteket. Keresztény gyülekezetről van szó. Ez mint lelki otthon. Keresztény, nem fogok újdonságot mondani, Krisztiános, görög szó, azt jelenti, hogy krisztusi, Krisztus követő tanítvány, ha egy emberre értjük. Mindenféle melléknév nélkül Jézus Krisztushoz tartozik. Először a Krisztus követőket Antiókiában nevezték így, ez egy régi város. Mikor Jeruzsálemből elüldözték a keresztjéneket, a gyülekezet tagjait, üldözés támadt, Jakab is meghalt, mártír halált halt, István is meghalt, mártír halált halt, sokan elmenekültek, többen Antiókiába mentek el, és ott hangzott a Biblia tanúsága szerint ez, először ez a név, hogy keresztjén. Ez azt jelenti, hogy Krisztushoz tartozó, Krisztus követő tanítvány. Fontos ezt azt hiszem tisztázni, mert ma ezzel a névvel nagyon sok mindenki illeti magát is, meg másokat is. Hogyha elolvassátok a népszámlálás statisztikáját, akkor kiderül, hogy Magyarországon annyi keresztjén van, hogy ihaj. Aztán, hogyha az ember elindul, hogy megkeresse ezeket, akkor jó erős nagyítóval kell járnia, hogy tényleg olyan embereket találjon, akik Jézus Krisztust követik. Mert egy dolog az, hogy valaki azt állítja magáról, hogy ő Gina Lollobrigida, meg egy másik, hogy ő tényleg az. Egy dolog, hogy valaki azt állítja magáról, hogy én vagyok Einstein, és egy másik az, hogy ő tényleg az. Egy dolog, valaki azt állítja magáról, beixeli, hogy keresztény vagy, hát persze, keresztény vagy. De az egy másik kérdés, hogy ő tényleg az. A Szentírás ezt érti alatta, hogy Krisztust követő, vagyis a lelki otthon, az igazi lelki otthon az ott található meg, ahol valóban Krisztust követő emberek közössége, gyülekezete van. Nem csupán arról van szó, hogy ki van írva egy fekete táblán arany betűkkel, hogy ez itt egy keresztény gyülekezet. Amikor bemegy valaki, ott találkozik mondjuk egy lelkipásztorral, az Krisztus követő. És nem pedig csak egy tábla van rajta, de különben nem az. Találkozik a gyülekezet tagjaival, presbiterekkel, és akkor felfedezi, hogy ezek az emberek tényleg Krisztust követik. Esetleg ezt el is mondják, hogy én Krisztust követem. Hát úgy, ahogy tudom, buddácsolok benne sokat, de azért őt akarom követni. A Szentírás szerint ezt jelenti, hogy keresztény. Lelki otthonunk. A gyülekezet pedig, ez egy megint csak szép és beszédes szó, a görög szó az eklészia, szerintem ezt is sokan tudjuk, ami olyasmit jelent, hogy kihívottak, előhívottak, és itt a Bibliának egy nagyon fontos tanítása kezd el kibontakozni előttünk, amit szívesen ajánlok figyelmetekbe, most nagyon mélyen nem fogjuk ezt vesézgetni, de ez arra vonatkozik, hogy Isten maga hív ki az emberek közül, a sok-sok ember közül némelyeket, azért, hogy ők Krisztus követői legyenek. Ennek megvan a módszere, hogy ő hogyan hívja ki, de egy olyan gyülekezet, akiket Isten hívott egybe. Tehát nem azért jöttek össze, mert mindannyian szeretik a lepkéket. Nem ez a közös pont, vagy mindannyian szeretnek mondjuk egy éles eszű lelki pásztor prédikációjában gyönyörködni. Ők a közönség, és a lelki pásztor pedig a színtársulat egy személyben, aki sokszor még a hangosítást is maga kezeli, mert szegény az eklézsia. Jól értsük meg tehát, egy olyan közösségről van szó, akiket Isten gyűjt egybe, hívja őket egybe. Ez a fő motiváló ereje a gyülekezetnek, Isten munkája maga. A görögök így hívták a népgyűlést, és itt azért meg kell még jegyeznünk azt, hogy ezt az eklészia szót a Biblia használja általában is, az egyetemes egyházra, a világon élő összes keresztényre, de mi ezekkel nem szoktunk találkozni. Hát olyan alkalomról, olyan istentiszteletről nem hallottam még, ahol minden egyes keresztény ott lett volna, akiket Isten egybe hívott, elég nagy stadion kellene azért azt hiszem ehhez, hanem a Biblia egy másik értelemben is használja, és a lelki otthonunk szempontjából ez az izgalmasabb, ez az érdekesebb, a helyi gyülekezet. Tehát mondjuk az efezusi gyülekezetet, a Biblia egyik gyülekezetét, teljes egészében gyülekezetnek, egyháznak nevezi a Szentírás. Van egy nagyon szép hely éppen, ahol Pál apostol búcsút vesz az efézusi gyülekezet előjáróitól, és azt mondja nekik, hogy viseljetek gondot magatokra és az egész nyájra, amelynek a Szentlélek az őrizőivé tett titeket. Itt az egész nyáj a gyülekezet, de ők nem az egész világ egyházra kellett, hogy felügyeljenek, ez egy ember erejét meghaladó feladat, hanem a helyi gyülekezetre. Ezért, amikor lelki otthonunkról van szó, akkor ne világegyházba gondolkodjunk. A világegyházban nem fogunk úrvacsorázni. A világegyházban nem fogunk imaközösséget tartani. A világegyházban nem fogunk együtt minden hívővel örülni, úgyhogy ezt át is élnénk. Mindig a helyi gyülekezetre érdemes ilyen szempontból nekünk koncentrálni. Használ még egy másik szót is a Szentírás. A szünagógét, ami az egybe gyülekezést jelenti, és itt talán egy pici zárójeles megjegyzést meg szabad tenni. Ez a zsidók levélben van, azt olvassuk ott, hogy ne hagyjátok el a magatok gyülekezetét, mint szokás a némelyeknek. Ez arra vonatkozik, hogy ne hagyjátok el azt a gyakorlatot, hogy egybe szoktatok gyűlni. Tehát, amit mondhatom így, ti itt műveltek, vagy mi itt művelünk most, hogy nem hagyjuk el az összegyülekezést, ez egy biblikus dolog. Nem arról van szó, hogy ne hagyjátok el a gyülekezeteteket, tehát nem szabad elköltözni mondjuk Budapestről, mert én ott tartozom egy gyülekezethez, vagy ne hagyjátok el a gyülekezeteteket, mert mondjuk most én beteg vagyok és kórházba kerültem, hát nekem nem lehet, hogy elhagyjam a gyülekezetemet. Nem. Azt ne hagyjátok el, hogy egybe szoktatok gyűlni. A keresztjének találkozni szoktak is. A legszigorúbb értelemben, vagy a legszűkebb értelemben ezt vehetjük lelki otthonunknak is, amikor mi találkozni szoktunk. Attól még nem lesz lelki otthonunk, hogy be vagyunk írva egy könyvbe, vagy egy statisztikába, vagy egy választói névjegyzékbe, vagy nem tudom milyen papírba. Ettől még nem lesz lelki otthonunk. Amikor találkozunk, amikor egybe gyűlünk, akkor kezd el formálódni, amikor Krisztus követői egybe gyűlnek, ekkor kezd el kiformálódni a lelki otthon. Tekintsünk most egy kicsit néhány olyan képre, ami a Szentírásban ezt a lelki otthont jellemzi. Nagyon beszédes képeket használ a Biblia. Az egyik, ami nem is kép, ennél sokkal több, a korintusi levélben, az első korintusi levélben, amikor azt mondja, hogy a gyülekezet a Krisztus teste. Szerintem ez sem újdonság, de érdemes itt egy picit megállnunk, ezt a gondolatot egy kicsit kiveséznünk, gondolkodni rajta egy kicsit, ebből a szempontból, hogy lelki otthonunk. Lelki otthonról, lelki otthonul szolgáló gyülekezetről úgy beszél a Szentírás, hogy ez a Krisztus teste, és a tagok pedig, akik oda tartoznak, azok tényleg tagok olyan, mint egy testnek a tagjai. Tehát mondjuk a keze, vagy csak egy ujjam. És ha ezt az ujjamat megszúrja valami, elkezd fájni. De az nem azt jelenti, hogy ezt az ujjamat érdekli a fájdalom, de mondjuk a fejemet már nem érdekli, hanem így mondja ott, hogy ha gyalázattal illettetik az egyik tag, az új, akkor vele együtt szenved az egész test. A lelki otthont ez jellemzi, hogyha oda tartozunk egy ilyen gyülekezethez, a lelki otthonhoz, és bennünket ér valami, vagy dicsérettel illetnek, valami nagyszerű áldást ad Isten nekünk, vagy valami nehézségbe kerülünk, vagy valami bűnt veszünk a nyakunkba, és engedetlenkedünk, ez az egész gyülekezetet érinti. Mert ez a lelki otthonunk. Egy test. A fő Krisztus, ő irányítja ezt a testet. Megvan a Szentlélek sokféle idegpályája, ahogyan azt teszi. És a tagok pedig egybe vannak szerkezve. Hát engem ért olyan baleset sajnos, hogy az egyik ujjamat, egy új percet elvesztettem. Elég tragikus élmény volt. Legalább ennyire tragikus, vagy még inkább tragikus, hogyha valaki a gyülekezetből, mint a testnek egy tagja, elvész odavész. Ez nem úgy, hogy engem nem érdekel, hát annyi oda veszed, hát egyel kevesebb a listán. Ugye értjük, hogy a Biblia nem statisztikákról beszél, hanem egy nagyon szorosan egybeszerkesztett életközösségről beszél, amit a testünkhöz hasonlít. Ezen a gondolaton el lehet indulni, nagyon szép további gondolatok születhetnek, ahogy ezt elkezdjük kibontani. Nem jó a mikrofon? Köszönöm. Így sokkal jobban ez a mondani is. A másik kép, akkor térjünk erre, a Bibliában hármat fogok összesen említeni, amikor arról beszél, hogy a gyülekezet Isten háznépe. Hát talán ez áll legközelebb ahhoz, hogy lelki otthon. Sokkal jobban lehet hallani, nem? Jó lesz? Jó. Ez talán ez áll a legközelebb ahhoz, hogy lelki otthon, mint ahogy otthon is egy családban élünk is. Ez a felvétel miatt kell, mert én akkor kinyitom a hangomat, és akkor tele kiabálom a termet. Jó. Visszatérve tehát Isten háznépe családja, így is beszél a gyülekezetről a Szentírás, mint lelki otthonunk, ez áll a legközelebb ehhez a gondolatkörhöz, mint ahogy otthon is, akkor igazán érezzük otthon magunkat, hogyha egy jó légkörű családban élünk otthon, ugyanígy igaz ez a gyülekezetre. akkor lelki otthonunk, hogyha ez Isten családja. Fontos, hogy Isten itt a családfő, ugye a testnél a Krisztus a fő, az Isten családja gondolatánál Isten a családfő, és mi pedig az ő hozzátartozói vagyunk, gyermekei. Nem akarom most ezt részletesen kifejteni, nagyon szép tanítás a Szentírásnak, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, ha Krisztus követjük. És úgy beszél rólunk, mint egy nagy családról, ahol mindenkinek megvan a maga helye, feladata is, egy szeretett közösségben él egy család, hogyha valaki makrancoskodik benne, akkor a többiek megpróbálják valamit segíteni. Direkt mondok olyan gondolatokat, amik esetleg sok kérdést idéznek bennünk, hogy legyen miről beszélgetnünk, mert a megtapasztalt gyülekezetek nem mindig ilyenek. Tehát majd térhetünk arra is tovább. De egy családként is beszél erről. Ennek a családnak is megvan a maga rendje, hogy hogyan éri az életét, vannak közös alkalmai, de mint ahogy egy vérszerinti család sem attól család, hogy lépten nyomon együtt vagyunk, a keresztény gyülekezet sem attól család, hogy mi mindig együtt vagyunk, hanem akkor is egy családhoz tartozunk, hogyha valaki éppen a munkáját végzi, akkor is egy család vagyunk, hogyha valaki éppen valami miatt mondjuk betegsége miatt akadályoztatva van, akkor is együvé tartozunk. Mai embernek elég fontos az élmény, amit itt is hallottam, mielőtt elkezdődött az alkalom, hogy hányan vagyunk együtt. Ebben a családban sokszor megesik az Isten családjában, hogy nincs együtt. Az esetek többségében nincs együtt. Nem úgy, mint egy testi családban, hogy rendszerint a nap végén valahogy csak összeverődik egy család. Legalább egy puszira vagy egy találkozásra együtt vagyunk. Itt a hét nagy részét a család külön éli, és rendszerint egy vagy két alkalommal találkozik ez a család, egy gyülekezet. Mondjuk egy vasárnapi istentiszteleten, vagy esetleg még egy vagy két hétközi alkalommal. Ilyen képpen beszél róla tehát a Szentírás. És ez is egy nagyon messze vezető és szép, kedves tanítás. Újra azt látjuk, hogy nem adminisztratív dolog a gyülekezet. Így lesz igazán lelki otthonunk, hogyha családdá válik. A harmadik gondolat, ami megint csak nagyon messze vezet, Jézus Krisztus nyájaként beszél róla a Szentírás. Jézus Krisztus a jó pásztor, és az ő juhai hallják az ő hangját, és Jézus Krisztus ismeri az ő juhait, a nyáját, és a nyáj pedig követi a pásztort. Itt megint arról van szó, hogy a legfőbb tekintély a pásztor, Jézus Krisztus. És a nyáj pedig az ő uralma vezetése alatt élő nép, akiket a pásztor vezet, táplál és véd. A lelki otthonban mindez a három együtt megvan. Van egy vezetés. A pásztor vezeti az övét. Akkor lelki otthon igazán egy gyülekezet, hogyha ott nekünk valami vezetést adnak, hogy most merre menjek, mit csináljak az életemben. Mit kezdjek egy hetemmel? Mit kezdjek a fiatalságommal? Mit csináljak? Ebben nagyon fontos, hogy jó, világos, Isten szerinti vezetést kapjunk. Vezet a pásztor, véd, nagyon sok védelmet jelent a gyülekezet, majd egy picit még erről később fogunk szót ejteni, és táplál. Hát az összes igehirdetésnek egyetlen nagy célja lenne, az egyik nagy célja az, hogy lelkileg tápláljon. Az üres igehirdetés hajtófát se ér, olyan, mint az a borsóleves, amiben még borsó sincsen. Oda teszed az ember elé, megeszi, és akkor arra mondjuk munkát végezni a legkevésbé nem lehet. Hanem egy jó igehirdetés, az tápláló kell, hogy legyen olyan, ami után felállok, és azt mondja egy ige hallgató, hogy na, akkor ide nekem az oroszlánt, bármi jöhet. Kész vagyok. A legnehezebbre is. Van egy ének, amit szoktunk énekelni, illetve ritkán szoktunk énekelni. Imhol vagyok, édes Uram Istenem, kész vagyok mindenben néked engednem. Szent nevedért szörnyű halált szenvednem, ma így kellene felállni minden igehirdetés után, mert táplál életű emberek vagyunk. Akkor igazán lelki otthon, hogyha Jézus Krisztus a pásztor bennünket vezet, táplál és véd. Védelmet is kapunk. Ez mind megfigyelhető a testi családunkban is. Sok párhuzamot lehet itt találni. Ugyanakkor mi, mai keresztjének, amikor kimegyünk az utcára, bekapcsoljuk a rádiót, elővesszük az újságot, akkor ezer és egyféle gyülekezettel találkozunk. Van egy kiadvány a Magyarországon bejegyzett egyházakról, meg vallási közösségekről, hát olyan hajánál fogva előrángatott nevű mindenféle szervezetek vannak már, hogy ember legyen a talpán, aki ezt ki tudja hámozni, hogy mi micsoda, el tud benne igazodni. Sőt, hogyha nekünk kedvünk lenne hozzá, összegyűjtenénk mondjuk legalább 100 ember kell, azt hiszem most ehhez, nem tudom mennyire frissek az ismereteim, megfogalmaznánk itt egy hitvallást, és azt mondanánk, hogy mi is összehozunk egy egyházat, akkor bejegyezhetnénk valahol a cégbíróságon, hogy nekünk is van egy egyházat. Igen ám, de mindegyik egy kicsit más, mint a szivárvány sokféle színe, mindegyikben ebbe ez egy kicsit ilyen szín van, abban az a szín hangsúlyosabb, most ezzel mit kezdjük? Ebben a tekintetben elég fontos a Szentírás ismérveit ismerni, én ezért hozom ezt ide, mert nekem is, nektek is valami módon az, hogy hova menjek, hova tartozzak én, mi legyen a lelki otthonom, ebben döntésre kell jutni. Semmiképpen ne sodródjatok, mert a pásztor bennünket nem sodor, hanem vezet. Ne sodródjatok. Ebben négy ismérlet hozok, amit nem én találtam ki. Nálam régebben kitalálták ezt már, felismerték a Biblia kutatói, tudósai. Az egyik nagyon fontos, legfontosabb ismérv, amit ha most táblám lenne és aláhúzgálnám, akkor nem is tudom hányszor húznám alá, az ige tiszta hirdetése. Lelki otthonunk olyan hely nem lehet, ahol nincs tiszta ige hirdetés. A keresztényeknek ilyen hely nem lehet a lelki otthon. Képzeljük el, mintha Jézus Krisztus az egyház ura megjelenne valahol, és nem tisztán hirdettetné a igéjét, hanem valami kis mérget is keverne vele, jól elsózná az ételt, amivel táplálni akarja a nyájat. Gondoljuk el, nem létezhetetlen Jézus Krisztus olyan ételt készít az igéjének, amire azoknak pontosan szüksége van. Az ige tiszta hirdetése. Nem mindegy, milyen az ige hirdetés. Én bevallom, én így szoktam járni. Az első, hogy meghallgatom, mit is hirdetnek itt. Aztán lehet, hogy van olyan gyakorlat abban a gyülekezetben, ami nekem újdonság. Mondjuk nem hordanak palástot. A református lelkésznek valami rettentes. Nem hordanak palástot. Hogy lehet? Hát lehet úgy prédikálni, hogy karikírozom egy kicsit a dolgot. Én is jobban szeretek talán palást nélkül prédikálni, mint abban. Vannak olyan szokások minden esetre, ami nekünk újdonság, mindegy. Azt tegyük félre. Tiszta, biblikus-e az ige hirdetés? Roppant egyszerűen meg lehet nézni. Rendszerint egy Isten tiszteleten azért felolvasnak a Bibliából. Ha nem, az már jel. Tehát ha mondjuk valahol a Lenin összesből veszik az alapigét, akkor az már egy jel, hogy huha, miről lesz itt szó. De még az sem lehetetlen, hogy a Lenin összes után egy tiszta ige hirdetés következzen, mert a baktyúk is talán néha szemet, Lenin is mondhatott olyat, ami esetleg egybecseng a Bibliával, vagy egy rossz véleményből is ki lehet mutatni Isten igazságát. De ha felolvassák, akkor tényleg arról beszél az ige hirdető, ami ott van, vagy nem. Én magam is hallottam olyan ige hirdetést, többször is, amikor felolvasta az igét, ez volt az ugródeszka, onnan jól elrugaszkodott, aztán néhány szálltó mortáléval a levegőben forgott oda, a deszkára már soha nem tért vissza, hanem egyszer csak belecsobbant a vízbe, amikor vége lett az ige hirdetést. Az egy ugródeszka volt. Ugye Petőfi nagy költő, de hát Arany János az még nagyobb költő, mert Arany János, és innen kezdve már csak Arany Jánosról van szó. Jézus azt mondta, hogy én pedig azt mondom néktek, mondja az ige hirdető, és elkezd valami másról beszélni. Ha nem arról beszél, ami a Bibliában van, ehhez nekünk, én ezt szoktam a gyülekezetben is otthon nógatni a gyülekezet tagjait, hogy vegyék elő a Bibliát, hozzák el az Isten tiszteletet, és ellenőrizzék, hogy ez a szűkeszű prédikátor tényleg arról beszél, ami ott van leírva. Mert ha nem, akkor jöjjenek oda és mondják meg, mert rossz napon volt, hajba kaptam a feleségemmel, rossz volt a vacsora, rosszul telt az éjszaka, tudom is, én ezer is egy oka lehet, megharagudtam a gyülekezetre, mert valaki beszólt, mert miért lehetne ez egy lelkipásztorral előfordulhat, nem? Mindenki mással igen, de a lelkipásztorral nem. Nyugodtan jöjjenek oda és szóljanak, mert bármi ezer is egy oka lehet, hogy egy lelkipásztor nem értem, hogy tiszta-e az ige hirdetés. Tiszta-e az ige hirdetés. Arról szól-e, ami oda le van írva. Aztán egy kicsit tágabb összefüggésbe, arról szól-e, amiről a Biblia szól. Ez nagyon fontos ismerni a Szentírás egészének üzenetében, és nem a Biblia iskolák mellett akarok kardoskodni. Ezt meg kell tudnunk vizsgálni. Elmegyünk sokfele, járunk ide-oda, hallunk ezt és azt is, és fel kell ismernünk, hogy ez tiszta ez az ige hirdetés, amit tiszta. Tényleg erről beszélt Jézus ott, vagy Jézus egész másról beszélt, amit szegény prédikátor nem értett meg, és akkor nem kell haragudni a prédikátorra, mert ugyanolyan ember, mint aki hallgatja, hanem el lehet kezdeni hálát adni Istennek, hogy ő nem értette meg, Uram, én meg megértettem, hálás vagyok érte. Tiszta ige hirdetés. Ha sarkítva szeretnék mondani, ahol nincs tiszta igehirdetés, ott ne keressük a lelki otthonunkat, kicsit dogmatikusabban fogalmazva, ne keressük Jézus Krisztus gyülekezetét. Ha nem, biblikus az igehirdetés. Akkor ne gondoljuk, hogy majd mi ott ezt meg azt fogunk tenni. Már ha nem ránk van bízva az igehirdetés tiszta szolgálata a gyülekezetben. Egy prédikátor sokat tehet ez ügyben, hogy tiszta legyen az igehirdetés, de egy olyan igehirdetővel küzdeni, aki egyébként nem tisztán hirdeti az igét, ez egy meredek vállalkozás. Ha valaki szereti a kihívásokat, próbálkozzék vele, de én senkit nem buzdítok rá. Hogyha nem tiszta az igehirdetés a gyülekezetben, akkor tegyünk le róla, hogy a lelki otthonunk legyen. Ne próbálkozzunk ott, ahol Krisztus nem próbálkozik. Mert Krisztus úgy próbálkozik, hogy odaadja az igéjét. Aztán az majd megterem egy csomó minden gyümölcsöt, megtéréseket, hitben való megerősödést, szent életet, sok mindent. Ne próbálkozunk. Tiszta ige hirdetés. Ebből következik a szentségekkel való helyes élés. Jézus Krisztus az igében a szent keresztséget és az úrvacsorát rendelte. Mind a kettőt rendelte, hogy ezekkel éljenek a keresztények. Mindegyiknek óriási jelentősége, meg irodalma van. Én most részletesen ebben megint nem fogok belefutni. De a tiszta ige hirdetésből mindig következik a szentségekkel való helyes élés. Ezt is meg lehet vizsgálni. Ez megint egy komoly biblia tanulmány. Utána kell járni, hogyan éljen a gyülekezet a szentségekkel. És ezt vizsgálat tárgyává lehet tenni. De a lelki otthonhoz elég fontos. Mert akár a keresztségre gondolunk, akár az úrvacsora különösképpen is a nevében is hordozott tápláltatást, az, hogy Isten bennünket táplál, nyilván nem a fala kenyérrel, vagy kortyborral, vagy ki hogy szokta, nyilván nem ezzel táplál főleg, hanem lelkileg táplál bennünket, de hogyha ezzel rosszul élnek, akkor itt éppen a gyülekezetnek a tápláltatásáról van szó. Képzeljük el, mintha egy családban a gyereket folyton olyan étellel etetik, ami aztán 40 éves korában valami nagy nyomorúságot, betegséget fog okozni nála. Ezt ne tekintsünk el ettől. A biblikus gyülekezetről, a lelki otthonunkról a Szentírás szerint elmondhatjuk, hogy van benne egy rend. Keményebb szóval élve fegyelem van benne. Tehát nem egy ilyen össze-vissza, kusza, rendetlen társaság ez. Ha tetszik, még a lepkegyűjtők egyesületének is van egy alapszabálya, amit hát azért a lepkegyűjtők úgy, ahogy, de valamilyen szinten betartanak. Vagy a túrakerékpáros egyesület is, ami egy nagyon kedves és szép elfoglaltság, az ő közösségünknek is biztos, hogy van valamilyen alapszabálya. Minél nagyobb horderejű egy társaság, minél szerte ágazott tevékenysége van, annál precízebb, pontosabb, rendezettebb életet szükséges élnünk. Van tehát fegyelem, a tanításban is van, és az életvitelben is van. Jézus Krisztus maga rendelte el, hogy legyen ilyen fegyelmezés, tehát hogyha a testvérek között valami rendetlenség van, valaki megbánt valakit, vagy nyilvánvaló bűne van, valakinek panasza van a másik ellen, akkor kezdjen el panaszkodni valami harmadiknak, hogy te képzeld, ő milyen. Nem? Menjen oda hozzá. Mi elkezdtük ezt néhányan gyakorolni a gyülekezetbe, nem is egyszerű dolog. Egy emberhez oda menni és azt mondani, figyelj, én úgy látom, hogy lehet, hogy nem is jól látom, de úgy látom, hogy ez a kérdés nálad, nem tudom, hogy nem már el. Ti mindig így szoktatok beszélni egymással? És akkor elkezd az ember hebegni, habogni. először nagyon nehéz oda menni a másikhoz, és számon kérni, hogy biztos, hogy Isten szerint helyes, amit most teszel, ahogy gondolod. És ez lehet a tanításra, ahogy gondolod, és lehet az életvitelre, ahogy teszed. Több példát is találunk erre. Hát elég kemény egyházfegyelem volt, amit a Szentlélek gyakorolt az első gyülekezetben, amikor Anániás és Safira megpróbáltak hazudni és maguknak félretenni, ebbe belehaltak. Nem az apostolok voltak, akik kardot ragadtak és kard ki kard elintézték ezt elegánsan, hanem összezogyott két ember is meghalt. Fegyelmet tartott a Szentlélek. A Szentlélek nem fegyelmezetlenné teszi a keresztényeket, éppen hogy fegyelmezetté. Úgy írja ott az igaz, hogy nagy félelem támadt a gyülekezet tagjaiban, és úgy megijedtek, hogy pár, hát ilyen komoly a dolog. Hát nem lehet csak úgy subbantani egyet ebben a gyülekezetben. Ez nem olyan, mint a nem tudom melyik társaság. Isten ezt nem engedte. De a tanításra nézve is, én két helyet is kiemelnék most a Bibliából, a Galata levélben, a Galata levél elején van egy olyan hely, Galata 1:6-9, ahol Pál apostol azt mondja, hogy ha mennyből való angyal, hogy én magam hirdetnék is mást azon kívül, amit már hallottatok, más evangéliumot, akkor átok legyen. Nem mindegy, hogy milyen evangéliumot képvisel a keresztény gyülekezet, ez visszatér az ige tiszta hirdetéséhez. Annyira nem mindegy, azt mondja Pál, hogyha ő maga jönne oda, újra abba a gyülekezetbe, és elkezdene valami másik evangéliumot hirdetni, mint amit előtte hirdetett. Nehogy elhiggyék neki, pedig hát előtte ő hirdette az evangéliumot. Ugyanezt mondja a korintusiaknak, hogyha valaki közétek jönne, és másik Krisztust és másik evangéliumot hirdetne, akkor szépen bevennétek. És annyira éretlen volt egy gyülekezet, nem volt egy érett lelki otthon, hogy valaki jött egy másik tanítással, és ezt minden zokszó nélkül bevették volna. Nem mondták volna, hogy hoho, köszönjük, ezt megkértük. Erre nincs szükség. És itt pontosan itt ütközik ki a keresztény gyülekezeteknek a fegyelme, van, amire azt mondjuk, hogy köszönjük, ezt mi nem kérjük. Köszönjük, de mi ezt így nem fogjuk gyakorolni. Hát lehet, hogy most vannak, akik követ fognak rám vetni, a gyülekezetben megpendítettem azt, hogy lehet esetleg a Krisztus feltámadását tojás, meg műszika nélkül is ünnepelni. Na hát ebből olyan zúgolódás lett, pedig lehet. Tehát nem kötelező. Mondjuk azt, hogy a Bibliában nincs előírva, hogy Istennek csak az a kedves ünneplés, a Krisztus feltámadását ünneplő gyülekezeti élet, ahol mindenki jön a nyuszikával, meg a tojással, meg a locsókodással. Nem kötelező. Köszönjük szépen, mi nem kérünk. És van néhány család nálunk is a gyülekezetben, akik értik az igéből ezt. Nem arról van szó, hogy nem szabad. Hát ha valaki tojást akar festeni, én tőlem augusztus 20-án is festhet tojást, vagy december akárhanyadikán is nyugodtan, hát biztos szép egy színes tojás, mert a gyerekeknek érdekes, tehát őszintén mondom, a gyerekek oda vannak érte, hát most miért ne? Csak hogy ez a feltámadás, ez mi köze van? És vannak családok, akik megértették ezt, köszönjük, hogy igazából erre nincs szükségünk. Fontosabb dolgunk van, mi a feltámadott úrra figyelünk, őt ünnepeljük, őt nagyon szeretjük, és még elmondták a locsolkodóknak azt is, hogy jobb lenne, hogyha ti is őrá figyelnétek, nem pedig itt ezeket a mindenféle pacsolikat hozzátok, és már olyan illatfelhő úszott, hogy csak fegyelem. Van-e olyan, hogy egy gyülekezet azt mondja, köszönjük, mi ezt nem kérjük. Köszönjük szépen. Van, amire azt lehet mondani egy gyülekezetben, hogy nem. A keresztények azok nem olyan hiszékeny mamlaszok, hogy valaki jön, azt mondja, hogy Krisztus, és akkor még ámuló szájjal azt mondja, hogy jaj, de jó, és köszönjük, elfogadjuk, hanem megvizsgáljuk mindent, megvizsgáljuk, ami jó. Azt megtartsátok, amit gonosznak látszik. Csak annak látszik, nem kell meggyőződni róla. Attól őrizkedjetek. A lelki otthonunkban, a testi otthonunkban is elég fontos ez, hogy legyen egy fegyelem. Szoktam családot látogatni, látom, hogy hogy néz ki az a család, ahol... Hát úgy éppen összeszaladt a család, és különben mindenki szalad a maga dolga után, megértem őket, mert három gyerek, mind a két szülő dolgozik, az anyuka a munka mellett még egy diplomadolgozatot is ír, úgyhogy van éppen elég elfoglaltsága. Megértem őket, de látszik, hogy ott nem nagyon van családi rend, mondjuk gyülekezeti rend, és van olyan család, ahol viszont megvan, hogy a gyerek ettől eddig szó nélkül is tudja, hogy ez a feladata. A szülő is tudja, hogy ettől eddig ez a feladata. És ha véletlen nem úgy van, az nem tragédia, de mégis úgy legyen. A gyülekezetben is van ilyen. Hát például, hogy nem akkor gyűlünk össze, mikor kinek kedve tartja, hanem mondjuk meg van szabva, hogy ekkor van egy Isten tisztelet. És mi akkor találkozunk. Lehet, hogy valakinek jobban tetszene egy fél órával később, tehát az mégis rendetlen dolog, hogy fél órával később, volt egy ilyen ifjúsunk még Szegeden, mindig fél órával később érkezett meg, és hatalmas lábával végig csoszogott a termen, mikor már a többiek imádkozni készültek, énekeltek, ő végig csattogott a hatalmas szandájára a termen, és leült, és azt mondta, hogy hell. És ezzel mindenkinek a készülődését, az igére figyelését megadott. Rendnek kell lenni. Innen meg lehet ismerni, hogy lelki otthonban ez szükséges. Ez néha azért kellemetlen, erről majd beszélhetünk, amikor valaki olyan kérdést tesz fel, amire én azt gondolnám, hogy neki ahhoz nincs is köze. Hát pedig van. Mint hogy a feleségemnek is köze van hozzá, hogy én mit teszek, vagy mit nem, meg a gyerekemnek is, meg a szüleimnek is, egy családról van szó, ugyanígy van a gyülekezetben is. Vannak biztos intim területek, meg személyes területek, de az, hogy nincs hozzá köze, ezt felejtsük el. A lelki otthonban ez ilyen Péter nincs. És a negyedik terület pedig, tehát az ige tiszta hirdetése, a szentségekkel való helyes élés, a gyülekezet fegyelme, rendje, biblikus rendje, ami az igében megszabva előttünk, és a negyedik pedig a szeretett szolgálat. Ebben azt tudom, hogy a mi gyülekezetünk nagyon vérszegény, nem azért, mert nem szeretjük egymást, hanem mert egyszerűen a nagy rohanásba, amit magunkra veszünk, vagy Isten terhel ránk, vagy átokként ül rajtunk, módját nem találjuk, hogy a betegeket és a szegényeket gondoljuk. Nem azt jelenti, hogy oda megyünk és megsimogatjuk a fejét, hogy jaj, te kis szegény, hanem meglátogatják az özvegyeket és az árvákat a maguk nyomorúságában. Ez azt jelenti, hogy lehajolok hozzá, és elkezdem felsegíteni, hogy. Hát ha nekem ott van a három téli kabátom, és látom, hogy neki nincs, akkor esetleg felmerül, hogy ezt oda kellene talán az egyiket adni, ugye három téli kabátot úgy se hord egyszerre az ember. És elkezdődött az első gyülekezetekben diakónusokat választottak. Ez volt a feladatuk, hogy a gyülekezet özvegyeiről, akiknek az égvilágon senkije nem volt, azokról gondoskodjanak. Származásra való tekintet nélkül. A problémát jelentett az apostolok cselekedetei 7. fejezetben. Vagy olvasunk olyanról, hogy ha valaki beteg, közöttetek hívja magához a gyülekezet véneit, előjáróit, vezetőit, azok imádkozzanak, és kenjék meg olajjal. Ez az olajjal megkenés, ez egy akkori gyógymód is volt. Magyarán ezt úgy mondanánk, hogy menjen el meglátogatni a gyülekezet vezetői, és vigyenek már neki valami gyógyszert is. Ne csak az legyen, hogy eljöttünk meglátogatni, megnézzük, hogy haldokolsz, hanem ha tudunk, akkor segítsünk már rajta valahogy könyörgön. Itt erről van szó. Ez a mai gyülekezeteknek az egyik olyan területe, ahol hát sok helyen szegénységi bizonyítványon állunk, pedig elmondják olyanok, akik ezzel tudományos szinten is foglalkoznak, hogy a mai missziónak az egyik óriási lehetősége lenne a szeretett szolgálat. Nem az, hogy valahol egy nagy szervezet fenntart egy kórházat, nem ez, hanem az, hogy egy ember elmegy egy másikhoz, és ahogy tud, segít neki. Hogy egy gyülekezet a területén élő nyomorultakat megpróbálja megkeresni, különösen, ha a gyülekezethez tartozik az a nyomorult, az ne titok legyen, hogy ő egyedül neveli a három gyerekét, és nincs mit enniük, ez ne titok legyen, ez nem magánügy. Ha ez így van, akkor a Krisztus nevére gyalázatot hoz. Ami gyülekezet tudja ezt. Komoly kihívások ezek. Szerintem, hogyha gondolkodunk és mindig mérlegeljük, hogy miket láttunk, milyen tapasztalataink vannak, akkor ebből jó kis beszélgetések származhatnak. Mennyi idő van? Ki mondja meg nekem, hogy mennyi időm van, mert nekem időérzékem is. Mennyi időm van? Beszélek bátran. Egyetlen gondolat van, bezárom, akkor ha ez felhívás keringőre. Egyetlen gondolat van, amit nagyon szeretnék a szívetekre helyezni. Isten feladattól tűzte ki nekünk, hogy legyen lelki otthonunk. Az nagyon egészségtelen, ha valaki lelkileg hajléktalan. De valóban Jézus Krisztus gyülekezetéhez tartozunk, tehát ez legyen nekünk a fő kérdés, hogy Jézus Krisztus gyülekezetéhez akarok tartozni. Nem pedig a református, evangélikus, én a Jézus Krisztus gyülekezetét keresem. Hol van ez? Ennek megvannak az ismérvei, hogy honnan lehet felismerni, tehát Jézus Krisztus ezt elénk adja. Ebben a gyülekezetben lesz majd szolgálatunk, erre majd később még kitérünk részletesebben a lelki otthonunkkal kapcsolatban. De ehhez fel kell ismernünk ezt a gyülekezetet. Ez az első része a mai napunknak. Ez egy kicsit nehezebb, kicsit talán rágósabb téma, de azért tartottam fontosnak, mert fel kell ismernünk. Rettenetes élmény lehet egy kicsi gyereknek, aki pillanatra elveszti szem elől a lakótelep közepén a szüleit, és nem tudja, melyik lépcsőházba menjen be. Nem ismeri meg a kaput. Nehogy ilyen keresztények legyünk, akik ide-oda járkálunk, és nem ismerjük meg azt a kaput, ahol nekünk be kellene lépnünk abba a gyülekezetbe. Most megint nem adminisztratíve mondom, hanem lelkileg belépni abba a gyülekezetbe, oda kötődni, oda tartozni, oda csatlakozni. Ez fel kell ismernünk. Ez nekünk elég komoly feladatunk. Az apostolok cselekedeteiben szeretném még kiemelni, a második fejezetben van egy nagyon gazdag ige, amikor is Péter apostol a prédikációjával megszólít elég sok embert Jeruzsálemben, és ez hatással is van rájuk, az a hatás, hogy megrettentek, jó, megijedtek, azt mondták, hogy atyám fiai, akkor most mit csináljuk, mit kezdjünk. Mintha szíven találta volna őket, és erre Péter azt mondja, hogy térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg. A megtérés nem áll meg ott, hogy egy lelki élményt éltem át, hanem ott kezdi el az Isten a munkáját, hogy valakinek a lelkében belül történik valami, de nem áll meg itt, hogy a lelkemben történt valami is kész, és aztán én élem az életemet tovább, hanem keresztelkedjetek meg, ez többek között azt is jelenti, tenni egy hitvallást Jézus Krisztusról, én most már hozzá tartozom, és csatlakozni az ő gyülekezetéhez, mindig a gyülekezet keresztelt. Vagy a gyülekezetnek valaki képviselője, mondjuk egy Filip evangélista, ezzel csatlakozott a gyülekezethez, a hívők társaságához, közösségéhez, úgy is értékeli később, hogy azon a napon csatlakozott a gyülekezethez, mint egy 3000 lélek, sőt, még radikálisabban is felszólította őket, még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket, szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől. Ez nem volt egy hízelgő kijelentés abban az időben azokra nézve, akiknek ezt címezte az apostol. Az elfajult nemzedék, ez az akkori vallási vezetők és az akkori jeruzsálemi zsidó közösség volt. Főképpen a vezetők, akik Krisztusnak akármi nézik, de nem fogadták be. És azt mondja, hogy ezektől szakadjatok el, csupa zsidó emberek. Hagyjátok ott azt, amiben eddig voltatok, és csatlakozzatok a keresztjének gyülekezetéhez. Ehhez a gyülekezethez keresztelkedjetek meg. Nagyon kemény, határozott felszólítás. Éppen ezért, ha tetszik, Krisztustól való parancs is, aki egyszer megtért Krisztus követésére, annak ilyen értelemben parancsa is van, hogy keresse meg azt a gyülekezetet, ami a lelki otthona, keresse, kutassa. Ehhez néhány gondolatot hoztam ide most segítségül, hogy a kereséshez, kutatáshoz, és abba épüljön be, mint egy tag a testbe, mint egy családtag a családba, mint a nyáj egyik tagja a nyájba, és keresse meg majd a későbbiekben a szolgálatot. És talán bevezetőnek akkor legyen ez a néhány gondolat, és azt kérdezem, hogy kérdés esetleg merült-e fel valakiben, vagy a hallgatóságot sikerült kimeríteni, mert a témát azt nem nagyon sikerült kimeríteni. Igen, van kérdés. Stílus. Nem, ő egy ilyen habitusú ember volt. Tehát és ő neki fel sem tűnt ez, hogy ez esetleg másokat zavar. Tehát egy ilyen, ő az egyetemi előadásra is így ment, egyetemista volt, hogy már a professzor mondta magáit, és ő megérkezett, és aztán úgy utána néhányan beszéltünk vele, de nem, tehát nem bántóan, csak elmondtuk, hogy hát lehet, hogy te nem veszed észre, de mondjuk ez néhány embert zavar, hogy ő már készülne másra, és hát hogy lehet esetleg pontosabban érkezni. Hát tulajdonképpen lehet. Nem tudom, én ennek a pszichológiai hátterét, meg a gyökérzetét nem is emlékszem, meg nem is hiszem, hogy vizsgáltuk, de beszéltünk erről vele, az akkor leesett, hogy ő egy ilyen. alkatú ember, hát sokfélék vagyunk, ugye Isten népe az nem egy kis család, nagy család, az sokféle van benne, néha olyanok is vannak benne, mindenkinek van benne olyan, akinek, tehát a másik, aki ott van, az számomra mondjuk nehéz ember, nekünk is van a gyülekezetben olyan, aki hát ő itt van, de uram, nem tudom miért hoztad ide, én ezt nem értem. De ha te hoztad ide, én örömmel elfogadom, hát majd meglátjuk, hogy mi lesz. És mindannyiunknak van nehéz embere egy gyülekezetben. Sokaknak a lelkipásztor a nehéz ember, mert az egy kőfejű, érthetetlen, nem lehet vele beszélni, mindig csak magát mondja. Tudom. Ennyire mélyen nem vizsgáltam, de a kérdés olyan értelemben jogos, hogy beszélgettünk erről, és hát, hogy mondjam, legalább egy jelzés volt, mert ő meg nem is vette észre ezt, tehát ő ezt teljesen, neki egy evidens dolog volt, hogy én oda jöttem fél órával később, és hogy mondjam, nem diszkréten, mert olyan volt, hogy valaki diszkréten leült gyorsan az ajtó mellé, ő nem. Ő kinézte a legtávolabbi helyet, körbe ültünk, átment a kör közepén, csoszogva mindenkire rámosolygott, mintha Keresztelő János, nem tudom, mi lett volna ott ő, és tehát nagyon teátrális volt a dolog. Tényleg zavaró volt. És hát ezt aztán valamennyire ő is észrevett, hogy lehet, hogy ez nem is jön így, lehet, hogy ez valakiket zavar. Egyetemista volt, de most, hogy pont hány éves, ezt meg nem mondom. Talán még három éve, azt hiszem, legalább még volt az egyetemből. És jogász volt, ami még érdekes, hogy hát én azt gondoltam, hogy a jogászok azok nagyon precíz emberek lehetnek, nem olyan slendriánok, mint teológusok, vagy valami hasonló, de hát ott akkor egy világom ott összejön értelemben. Igen, tessék. Igen, azt hiszem, hogy most ez, hogy én itt az egyet írtam, de eznek mintha 2 Korintus 5.11 lenne. Mindjárt ki is keresem. Azt hiszem, hogy ez a 2 Korintus 5.11, de nekem itt az 1 van írva, nem tudom miért. Igen. Itt van az, hogy ha valaki mást hirdetne, akkor szépen eltűrnétek. Nem. Itt ez másról szól. Ez arról szól, hogy van erkölcsi értelemben is fegyelem a gyülekezetben. Itt arról van szó, hogy azt írom nektek, hogy ne éljetek közösségben azzal, akit bár testvérnek neveznek, de parázna vagy nyerészkedő, bálványimádó, rágalmazó, harácsoló, az ilyennel még együtt se egyetek. Itt az egyház fegyelmezésnek egy nagyon kemény esetéről van szó. Akkor viszont pillanat, ez melyik terület is volt? Még egyszer a kérdés, ez volt a... Igen, ez a... 2 Korintus, 1, 6, 9. Igen, de itt azt hiszem, hogy a 2 Korintus 15. Zavarba hoztok a végén. Mondtam, hogy ilyen könnyű zavarba hoz. Igen, ez lesz az. Ez 1 Korintus. 2 Korintus. Nem, 11.4. Ez az, 2 Korintus 11.4. Mert ha valaki oda megy hozzátok és más Jézust hirdet, nem akit mi hirdettünk, vagy más lelket fogadtok be, nem amit kaptatok, vagy más evangéliumot, amelyet nem fogadtatok, azt szépen eltűritek. Arról van szó, hogy egy gyülekezetnek nincs meg az a lelki érettsége, lelki otthon. Ez elég fontos, hogy egy lelki fertőzést vissza tudjon verni. Tehát olyan, mintha egy betegítő hatás jönne, és a szülő a gyerekét nem viszi a kórházba, az orvoshoz. Hanem hát, ez. És egy egész gyülekezetnek szól ez, nem csak a vezetőknek, hogy valaki mást kezd el hirdetni, és ti azt szépen eltűritek. Hát nem tudom, ez mondjuk tudok olyan gyülekezetet én is, ahol nem vennének be akármilyen evangéliumot, de mondjuk a Magyarországi Református Egyházban egy lelkipásztor felmegy a szószékre, az olyanokat is képes hirdetni, és egy gyülekezet képes befogadni. Nem mondják azt, hogy hát azért már mégis álljon meg a fáklyás menet. Nem erről van szó a Bibliában. Én ezért mondom, hogy a legelemibb önvédelmi eszköz ilyenkor az, hogy nézzük, mi is van ide írva. Tényleg erről szó? Tényleg az van oda írva, hogy van ilyen, és hogy nem így kellene lenni, hogy az evangélium hirdetést azt meg kellene vizsgálni. Erről szól. Hogy ez a Csénagy János, ez ma agyamentés, rosszul aludt az éjjel, és most csak ilyeneket mond. Vagy tényleg erről van itt szó? Ezért vegyétek elő a ti is a Bibliát, a lelki otthon így fog épülni. Ez körülbelül olyan, mintha a családba, hogyha valami valami külső támadás éri a családot, összedugja mindenki a fejét, és egy kicsit gondolkodik rajta, hogy hogyan oldjuk ezt meg. Nem pedig úgy, hogy hát akkor most nem csinálunk semmit. Megvárjuk, még leég a fejünk fölött a ház, és akkor majd látjuk, hogy mi lesz. Lehet, hogy nem is ég végig, lehet, hogy egy szoba megmarad. Egy ilyen lelki önvédelem is hozzá tartozik a lelki otthonhoz. Ez tartozik ide a Galatához. A Galatában pedig az van, hogy ha angyal jönne is, vagy mi magunk is jönnénk, mást hirdetnénk azon kívül, amit előzőleg hirdettünk, átok legyen. Ne higgyetek el akármit, erre akarok rávenni benneteket. Tehát ez elég fontos, mert a lelkipásztorok is, meg igehirdetők rendszerint azzal a tekintéllyel állnak elő, hogy ők mindig Isten igényét hirdetik, de könyörgön. Az Ószövetség összes tévtanítója, hamis profétája mind ezzel az igényel jött elő. Azért, mert valaki azt mondja, hogy ő igét hirdet, nekem se higgyetek. Vizsgáljátok meg. Tényleg az nem? Vizsgáljátok meg. Nem tudom, kinél van most Biblia. Szuper. Szuper. Ezek a milyen keresztjének? A Lenin nagy keresztje, érdemrendes keresztjének, hogy nem mit mondjak. Igen, tessék. Igen. Elsiettük. Volt benne egy kis direkt elsietés. Igen, megismételném. Az volt a kérdés, hogy a szentségekkel kapcsolatban elsiettük, amikor erről beszéltem. Volt egy kis direkt elsietés is benne, mert úgy látszik konfliktus kerülő fajta lettem, bár alapvetően nem az úgy. De ezzel kapcsolatban ahány annyiféle. Tehát, mint mondtam, nem úgy lettem igehirdető, hogy papiparos akartam lenni, és jó fizető szakmát akartam, az nem is jött össze egyébként, ha azt akartam volna. Minden esetre, tehát Krisztus követőjeként indultam el, és nekem is ez a legfőbb kérdés, a saját életemre nézve is, meg a gyülekezetre is, néha recseg ropog ezért a gyülekezet, de hogy igeszerű legyen, hogy olyan legyen, ahogy Isten elgondolta, úgy végezzük. Ezzel kapcsolatban, még a saját úrvacsorai gyakorlatunkkal kapcsolatban is van olyan gondolatom, amit hogyha hirtelen alkalmaznánk az otthoni gyülekezetben, akkor lehet, hogy még kövezés is lenne belőle. Tehát mondjuk a végén mindig elmondjuk, hogy így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát, de Jézus nem tett fel úrvacsorai kérdéseket, hogy hiszitek-e, valljátok-e. Tudti, hogy nem tett fel. És nem mondatta el az apostoli hitvallást sem. Nem mondatta el. Tehát akkor miért mondjuk, hogy így szerezte, ha egyszer nem így szerezte? Akkor nem kellene azt mondani, hogy így szerezte, és akkor rendben vagyunk, vagy pedig nem kellene ezeket alkalmazni, és akkor mondhatnánk, hogy így szerezte. Ez egy nagyon nehéz kérdés. És nem is tudom, tehát egy komoly tanítás kell, hogy megelőzze, azért is nem akartam ebben nagyon belefutni, egy gyülekezeten belül is. De a lelki otthont, azt meggyőződésem, hogy jellemzi, hogy ezekbe a kérdésekbe szeretne igeszerűen élni. Tehát ezek nem lényegtelen kérdések. Mint ahogy egy családban is az, hogy egy lelkileg egészséges, szép családi élet van egy családban, akkor az egyik leglényegesebb területe, ahol a család a közösségét megéri, az, hogy hogyan eszünk együtt. Hogyan ülünk le egy asztalhoz. És ennek hangsúlya van. Ha vendéget hívunk oda, akkor annak különösen hangsúlya van ebben a közösségben, hogy mit hívunk valakit. Szóval volt egy direkte átcsúszás is ezen. Nehéz, nagyon nehéz terület. Nem tudom, hogy konkrét kérdés van ezzel kapcsolatban. Igen. Hát nem tudom, hogy mennyit lehetett kivenni az álláspontomból. Én a magunk, tehát én máshol nem akarok sepregetni, hogy sepregessen mindenki a saját háza előtt. Én a saját házom táját látom, ott sok tennivaló van ezen a területen, a kereszteléssel kapcsolatban is, tehát az tarthatatlan, hogy hitetlen emberek elhozzák a gyereküket népszokásból megkereszteltetni, és amikor az ember elmondja nekik, hogy hát ugye ez nem vízkérdés a keresztelés, mert víz az van a Dunában, állunk Kalászon rengeteg, tehát ha azt akarják, hogy vizes legyen, a gyerek vigyük ki, mert öntök rá annyi vizet, amit akarnak, hanem ha keresztelést akarnak, ahhoz nekik el kell kezdeni Krisztus követni, mert ebből csak akkor lesz keresztelő. És hát ezek nálunk is mondjuk komoly tehertételek. A szolgálat egyik legkellemetlenebb területe ez, amikor valakiket hát vissza kell dobni a labdát, mert el senkit nem küldünk, ilyen nincsen, hogy valakit a gyülekezetből elküldenénk, örülünk, mindig ezt nem csinálunk, örülünk, ha valaki eljön hozzánk. Minden vendégnek és minden látogatónak is örülünk, a meghívást szeretettel átadom, de vissza szoktunk dobni a labdát, hogy mondjuk egy keresztelés az csak úgy működik, hogyha valaki Krisztus követője. Ez nem úgy volt, hogy Filip és a szerecsen komornik összetaláltoztak, gyorsan keresett vizet, leöntötte, aztán hoppá, egy keresztjén vagy. Azt, ja, még van az evangélium is. Hanem fordítva történt, hirdette az evangélium, Krisztus követője lett, utána most már ki akadályozhatja meg? Ki akadályozhatja meg ezek után, ha valakit Isten a hittel ajándékozott, meg újjá teremtett? Jézus Krisztus a közösségbe vont. Innen kezdve muszáj megkeresztelni valakit, nem tudom. Hát ebben azt hiszem, hogy ez az egyik, a másik az úrvacsorában, hát ott is nagyon sok tennivalónk van, de ezt rengeteg tanítás kell, hogy megelőzze. Hát egy gyülekezet, mivel egy lelki otthon, ezért nem történhet úgy, hogy a lelkipásztor eldöntötte, mindenki csikorog, nyikorog, mindenki megorrol, haragszik, megsértődik, és akkor, de akkor is úgy van. Hanem akkor úgy van, mint hát szerintem egy családfő is valahogy így kellene, az, hogy most el kell indulnunk, ezt tudomására lehet hozni a családnak úgy, hogy gépkocsira, meg tudomására lehet úgy is hozni a gyerekeket, hogy gyertek, veszünk a cipőt, a kabátot, és készítjük, hogy és hova megyünk, akkor elmondjuk, hogy hova megy, de miért kell most, amikor milyen jót játszunk, mert gyere csak, és meglátod, milyen jó lesz, hogyha eljössz. Nem kell ettől félni, tehát meg kell bátorítani a keresztényeket, és nem kell félni attól, hogy biblikusan gyakoroljuk meg a keresztséget, vagy a gyülecsorát. Ez nem egy csapás, hanem sok áldás forrása lehet. Mondjuk nagyon dióképen, ennyi, ami személyes. De bevallom azt is, hogy ez nekem is nehéz fejtöréseket jelent, mert annyiféle tanítás van ezzel kapcsolatban, hogy kell, hogy nagyon sokszor mérlegelni kell. Én nem is akarok senkivel hajat tépni, meg hajat húzni, mert ebben a tekintetben most, hogy megy mint. Arra viszont felhívom a figyelmet, hogy kutassátok az írásokat, és akkor meg fogjátok látni, lesz látásotok ezzel kapcsolatban.